Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat második előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged első szemeszterében 11 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon tekinthetik meg. Az előadás rövid összefoglalóját a Szegedi Egyetem című újságban olvashatják. A sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu Szabad Egyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk dr. Klukovics Lajos, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Bolyai Intézete algebra és számelmélet tanszékének egyetemi docense. 1944-ben született Szegeden, 1968-ban szerzett diplomát a Szegedi József Attila Tudományegyetem matematikus szakán. Előbb ösztöndíjas gyakornokként, majd tanársegédként, adjunktusként, docensként dolgozott a JATE TTK Bolya Intézete algebra és számelmélet tanszékén. Kutatómunkát az univerzális algebra területén folytatott és folytat. Az utóbbi 10 évben érdeklődése egyre inkább a matematika kultúrtörténete felé fordult. 1973-ban egyetemi doktori, 1987-ben kandidátusi fokozatot szerzett univerzális algebrai eredményei alapján. 1999-ben egy 1975-ös magas idézettségű dolgozata alapján az univerzális algebrában amerikai és magyar kutatók bevezették a Klukovics-halmaz és a Klukovics-polinom fogalmát. Matematika történeti vizsgálataira alapozva két új választható kurzust indított és alapvetően átformálta a korábbi matematika történeti főkollégiumot. Elsősorban tanárszakos hallgatóknak az algebra és a számelmélet területén számos főkollégiumi előadást tartott és tart jelenleg is. Két egyetemi jegyzetet és 14 folyóirat cikket írt. Konferencia előadásainak száma meghaladja a 20-at. Az 1991-92-es tanévben és 1996-99-ig a Bolya Intézet vezetőhelyettese, 1992 és 2005 között a TTK általános és tudományos dékánhelyettese volt, közben 1994-95-ben a TTK megbízott dékánja. 1993 óta az STE doktori tanácsának titkára, 1999-től az STE doktori intézetének igazgatója. Felkérem dr. Klukovics Lajost, tartsa meg előadását.
Tisztelt hallgatóság, hölgyeim és uraim! Szóval matematikáról ilyen alkalommal, ilyen körülmények között beszélni elég nehéz. Sajnos, vagy szerencsére műveltségünk az olyan, amilyen. A matematika nem tartozik az elvárható tudás közé. Elég, hogyha összeadni tudunk, már időnként átvernek minket a kamatszámításokkal is. Úgyhogy hát ezen lehet mit javítani. Úgyhogy ott most olyat ne várjanak tőlem, hogy teljesen friss matematikai kutatási eredményekkel ismertettem meg önöket. Bőven van olyan ismeret az ókori meg a középkori matematikában, amik valonnan ismerősek önöknek, mondjuk a középiskolából. És a matematika az olyan tudomány, amelynek az eredmények egy jelentős része, hiába nagyon régi, nem most újrafakasztó manapság sem, hanem tökéletesen pedáns, nagyon jó, alkalmazható. Erre majd egy egyszerű példát mondani. Amikor kiderült, hogy ezen a Szabad Egyetemen előadást tartatok, sokáig gondolkoztam, hogy mi is legyen. Mindenképpen a fölkérés is arra szólt, hogy tudománytörténeti legyen, több minden kavargott bennem, aztán végül találtam ezt a címet, mert ennek ürügyén, és tulajdonképpen az alcím az, ami igazán jó és kifejező, tulajdonképpen egy időutazásra hívom önöket. Kicsit össze-vissza fogunk utazni azért, de mindesetre egy, végül már mondjátok, összeszámoltam, lehet, hogy csak 3890 évet tesz ki, amin végigutazunk, de azért ez jobban hangzik a 4000, úgyhogy marad a 4000. Na most, mivel mégis matematikáról van szó, hát meg kéne mondani, mi az, hogy egyenlet, ugye? Hát az egyenlet az egy olyan valami, ahol keresünk valamilyen matematikai objektumot, legegyszerűbb esetben számot, ide bele szoktak érteni, hosszúságot, területet is, vagy pedig már valami bonyolultabb dolgot, mátrixot, nagy Isten, függvényt keresünk, amire bizonyos előírt föltételek teljesülnek. Na most, hogy mindjárt ütősen kezdődjön a dolog, ugye a hát példa, számokat keresünk, és a számokkal kapcsolatban mindjárt egy ilyen ütősebb példa következik, nem tudom egyszerűen. Már maga az egyenlet, ugye, aminek a megoldhatóságát kérdezünk, az borzasztó egyszerűnek tűnik, ugye, hogy a probléma az az, hogy határozzuk meg azokat a K természetes számokat, egynél nagyobbakat, amelyek felbomlanak két prímszám összegére. Na most ez a matematika egyik nevezetes sejtése, ugye ez a nevezetes Goldbach sejtés, valamikor az 1700-as évek elején fogalmazta meg Christian Goldbach. Hát a bizonyítása az sajnos a mai napig nem ismert. Hát nyilván akárhány páros számot nézünk, még mindig sikerül felbontani, hogyha ő kettőnél nagyobb, két prímszám összegére, de ez nem jelent semmit, akárhányat megvizsgálunk, mindig még ugyanannyi van hátra, mint ha el se kezdtük volna, tehát ez nem megy. Aztán kicsit egyszerűbb példákat, hát ugye ilyen, ilyen jellegű egyenletet mindenki látott bőven, az első az egy ilyen középiskolás példa. A második az azról nevezetes, hogy ez éppen megadja egy szabályos hatszög öt csúcsát a síkban. Hát a harmadik egyenlet pedig azért érdekes, mert az a legegyszerűbben egyenlet, aminek nincs valós megoldása. Na aztán, hogy elkezdünk időutazni, hát ugye elmegyünk a 13. század elejére, akkor uralkodott Szicíliában nagyhatalmú, normann származású király II. Frigyes, és hozzá ellátogatott Leonardo, akit ugye inkább úgy ismernek, hogy Fibonacci, és hát mielőtt a uralkodó elengedték volna, hát a palermói János, az udvari csillagász, filozófus, bohóc, mindenki helyettesítje, udvari bolond, tehát az helybéli okos ember, az levizsgáztatta a Leonardot, és hát föltette azt a kérdést, hogy na, Leonardo, akkor adjál meg olyan négyzetszámot, amihez akár ütöt adsz, akár ütöt levonsz belőle, megint négyzetszámokat kapsz. Na most számunkra itt a szám az azt jelenteni, hogy egész szám, ugye? Hát abban a korban nem igazán ezt jelentette, hanem racionális számot. Hát a Leonardo villámgyorsan megoldotta a problémát, aztán még két másikat is. Így aztán az uralkodó elé került. Az már csak legenda, hogy még a Szentföldre is elment az uralkodóval, ez véletlenül nem igaz. Akkor menjünk, ugorjunk egy, hát mit, egy a másfél ezer évet legalább, az első évezred, Krisztus előtti első évezred Kínájába. A korabeli matematikáról van egy nagyon szép összefoglaló mű, amit mai napig fennmaradt, igaz, hogy későbbi, tehát valamikor a Krisztus utáni 4. századi szerkesztett változatban, ez az aritmetika művészete 9 könyvben. Na ebben szerepel egy probléma, ami hát úgy tűnik ilyen mezőgazdasági termelési probléma, ami hát, mindig mások vagyok, bocsánat, igyekszem megtanulni, egy ilyen nagyon egyszerű, három ismeretlenes lineáris egyenletrendszerre vezet, ilyennel is legalább két ismeretlen mindenki gondolom találkozott. Na most ebben nem is az az érdekes, hogy egy ilyen volt, nem azt rögtön el kell mondanom, hogy én itt egyenleteket fogok írni. Körülbelül 1500-ig nem írtak egyenletet őseink, hanem szövegesen elmagyarázták a dolgokat. De ha én itt hosszú szövegeket fölírnék oda, mindenki menekülne, és számunkra teljességgel áttekintetetlen volna. Mi ezeken a sormintákon szocializálottunk, ezt úgy mondják elegánsan, tehát azért én ilyeneket írok. Na most, hogy lehet egy ilyet megoldani? Hát ilyenkor olyan álmodik a nyomor. Az volna a jó, hogyha ez nem ilyen alakul volna, hanem ilyen alakulni. Hogy az utolsó egyenletben csak egy ismeretlen volna, fölötte kettő, fölötte három, ha lenne még ott négy, és így tovább, mert ezt alulról fölfelé villámgyorsan meg lehet oldani. Na hát a kínaiak kitalálták, hogy ezt így kell csinálni, abban az időben, hát nem tudom, mikor a könyv, azt ekkor állították össze, hogy mikor találták meg, azt nem tudom. Minden esetre ez egy olyan módszer, amit manapság is használnak, ha számítógéppel akarunk rutinprogrammal megoldatni lineáris egyenletrendszert, akkor így fogja csinálni, hogy átalakítja ilyen alakúra. Hát a művelt matematikusok ezt a módszert úgy ismerik, hogy Gauss elimináció. Gauss mentségére szolgáljon, biztos, hogy ezt újra felfedezte, nem tudott kínaiul, meg a kínai könyvek még nem jutottak el Európába abba az időbe. Na, akkor még régebbi, itt a legrégebbi példa, amit említeni akarok, ez Hammurapi korából, ugye a bölcs törvénykönyves Óbabiloni alapító uralkodó nevét mindenki hallotta, hát abból van egy ilyen. Na most itt ezeknél a régi példáknál, amelyik dőlten van szedve, az eredeti agyaktábla, vagy fóliás, vagy valami szöveg, ami szögletes zárójelben van, és azért igyekeztem normál állóra szedni, azok újkori kiegészítések. Sajnos nem én olvastam az eredeti agyaktáblákat, ezeket elődeim, tudós elődeim olvasták. Minden esetben az agyaktáblákat, ezeket a múlt század 20-as, 30-as éveiben fejtegették meg. De minden esetben kimondtam a négyzetet, vagyis az oldalát a területéből, és az 870. És még egy dolog, én mai számírást fogok alkalmazni, nagyon szép, ilyen rovásírásszerű valamiket lehetne csinálni Mezopotámiából, Kínából, meg ilyen pálcika számokat, de hát ettől is megkíméltem magamat, hogy ilyet kelljen fölírni. Ezt az egyenletet majd megnézzük, hogy hogyan oldottak meg annak idején, 4000 évvel ezelőtt. Aztán egy bonyolultabb dolog, egy függvényegyenlet, ahol olyan függvényt keresünk, amire egy ilyen egyenlőség teljesül. Hát ez egy nevezetes függvényegyenlet, ugye függvénytanász barátaim rögtön mondják, ez a Cauchy-féle függvényegyenlet, nagyon sok érdekes megoldása van. Számunkra legyen elég, hogy a konstanszor x, tehát ilyen c-szer x, egy ilyen lineáris megoldás, az például van. Vagy ez a másik függvény egyenlet, hogy ilyen f függvényeket keresünk. Hát ilyet mindenki tud mondani, ugye például ilyenek a logaritmus függvények, de még nagyon sokféle van. Na most mindezekkel nem fogunk foglalkozni, csak egy kis bepillantást akartam mondani arról, hogy mennyiféle egyenlet is lehet. Mi csak ilyen alakú egyenletekkel fogunk foglalkozni, ezt hétköznaposan úgy mondják, hogy algebrai egyenletek. Hogy ezek megoldhatók-e? Hát most ez a kérdés, hogy megoldhatók-e, majd megmondjuk pontosan, hogy mit értünk ezen, hogy megoldhatók-e. És hát régebbieknél, hogy hogyan is. Na hát nézzük az agyaktáblás feladatot. Ugye mondtam, hogy ott nincs formula, csak szöveg van. Hát itt van, ugye, de tulajdonképpen úgy lehet fordítatni, Neugebauer együtthatónak fordította azt, ami ott nincsen. Valami egyet, ugye a négyzetet vontam ki a területből, tehát valami egyszeresít valaminek, tehát érted, ez az egy, az két részre osztod, négyzetre emeled, hozzáadod, négyzetgyököt vonsz, rögtön fölmer egy kérdés, tudtak négyzetgyököt vonni? Jelentem, igen, gyönyörű táblázataink voltak, csak azt egyszer meg kellett csinálni. És lényegében azt a módszert alkalmazták, ez kiderül korabeli agyaktáblákról, amelyet használnak manapság a nyomogatós számológépeink. Egy nagyon gyorsan konvergáló, iterációs módszert. Na minden esetre, hogy megfejtsük ezt a szöveget, hát ugye, hogyha felírjuk ezt az egyenletet, ami itt van, akkor ugye az egy együtthatónak a felétnek a négyzetét, az egy negyedet, azt hozzáadtuk. Hát utána fölismertük, és ezt föl kellett ismernie nyilván az írnoknak, hogy ez nem más, mint az x minusz félnek a négyzete, utána négyzetgyököt vont, és kész. Tehát tulajdonképpen ezen konkrét egyenletnél lemásoltuk itt, hogy mit is csinált 4000 évvel ezelőtt az írnok. Na most, hogyha ezt megcsináljuk számok helyett betűkkel, akkor hát döbbenten fedezhetjük föl, hogy mi is jött ki ide. Meg hogy jött ki? Hát a másodfokú egyenlet, manapság úgy mondják egyik gyökképlet, ahol nincs az a per kettő nevező, meg be van osztva a gyökjel alá. És ráadásul ugyanazzal az elnyárással kaptuk meg, mint ahogy azt az oskolában, azt hiszem tizedik osztályban, önöknek ezt levezették annak idején. Na és ami nagyon lényeges, puszta empíriáról van szó. Nem a mai értelme vett matematikáról, hogy tétel, bizonyítás van, hanem csak az. Itt a probléma, így kell kiszámolni. Pont. És ráadásul mindig csak konkrét feladatokat oldottak meg, de igyekeztek azt úgy fogalmazni, hogy annak alapján a művelt írnok más hasonló problémát is meg tudjon oldani. Manapság ezt nagyon elegánsan úgy is mondhatnánk, hogy algoritmikus szemléletük volt. Némi túlzással, de komoly eleganciával. No, hát ugrunk egy nagyot az Óbabiloni birodalomtól Bagdadba, a 9. század elejé Bagdadba. Na most ez azért nevezetes, hogy közben ami volt, arról nem érdemes egyenletek szempontjából szót se ejteni. Csodálatosan átalakult a görögök kezében a matematika, az empirikusból deduktív tudománnyá, csak a klasszikus korban a görög nem számolt. Pláton összeszitta azt a matematikust, aki számolni próbált, hogy ezzel árnyékba borítja a filozófiát meg a matematikát. Számolni a szatócsapszolgának kell. Úgyhogy, tehát ezért a görögöknél ilyen problémákkal nem foglalkoztak. Aztán elég sok idő eltelt, míg megint egy komoly matematikai kultúrájú társaság fölemelkedett, ezek a moszlimok voltak. Ugye az Omayyad dinasztia idején Bagdad volt az első ilyen központ, és annak köszönhette létét, hogy uralkodott egy bölcs kalifa ekkor. A nevét mindenki ismeri, a legjobb esetben is mindenkinek anyának idején mesélt az 1001 éjszakából. Ugye Seherezádé mesélt Harun al-Rasidnak. Aztán azt is mindenki hallotta, hogy Harun al-Rasidtól tanult el Mátyás királyunk, hogy árvába kell a nép közé menni. Na most ez egy mesehősnek tűnik így, Harun al-Rasid, de nem mesehős volt, húsvér figura, aki megalapította a bölcsességházát Bagdadban. Ez az Alexandria Museion mintájára készült intézmény volt, és rengeteget köszönhetünk az ott dolgozó, oda összesereglett tudósoknak abba, hogy az ókori elsőbben görög és indiai tudományt, hát Európa megismerhette. Ők hordták el, ők fordítottak meg mindent. Na, ennek az időszaknak egyik első nagy alakja volt a matematikus Al-Khwarizmi, akinek a nevét szintén szokták emlegetni. Van egy borzasztó hosszú című értekezése, amiben ilyen szerve Al-Jab, Al-Mukábala, meg még körülbelül 4 sor, ékes arab nyelven. Mindenesetre ez nem egy algebrai értekezés, ebből alig egy kis rész foglalkozik algebrával, nagy rész az iszlám örökösítési joggal foglalkozott. El tesznek képzelni, milyen bonyolult volt az örökséget kiszámítani akkor, hogyha az igazhitűnek van 4 felesége, az rangsorban vannak, azon kívül még annyi hölgye, ahányat elbír tartani, azoktól azért utódok is lettek, azok is valamit jussoltak, de nyilván nem annyit, mint az első feleség első szülöttje. Tehát egy nagyon bonyolult, tehát erről szól a karizmi értekezése igazából, de van benne matematika is. Megint egy ugyanolyan jellegű feladat, ott tetszik itt olvasni, mint volt a mezopotámiai agyaktáblán. És a megoldás is lényegében ugyanolyan. Mert egy ilyen egyenletre vezet, azt ugyanúgy kiegészíti. Ugyanazt a kiegészítést csinálja. Hát itt odaírtam az a 2 módszer, ami volt, és úgy tűnik időben jól állok, ezt megengedhetem magamnak, hogy elmondom, hogy tulajdonképpen a Jabr, ami ilyen tulajdonképpen mérlegelvnek is, meg kiegészítés, rendberakás értelemben is használatos volt. A Mukából az kifejezetten egy nemek összevonását jelentette, tehát kicsit egybefolyik a két szó jelentése. A nyugati arabban a Jabr-t úgy mondták, hogy Gebr. És ebből ered a mai algebra szavunk, de Hispániában hosszú ideig a csontkovácsot algebristának nevezték. Ezért van az, hogy a Cervantes Don Quixote-ének régebbi kiadásaiban a derék Sancho Panza, miután a búsképű lovag megvívott a szélmalmokkal és kellően összetört, az algebristához vitte el, a legközelebb algebristához, hogy rakja helyre a csontjait. Na minden esetre, amivel túlment Al-Khwarizmi a mezopotámiai írnokon az az, hogy ő szükségét érezte, mert ugyan zsigerből gyűlölte a görögöket, mert azok ugye hitetlen kutyák voltak, de azért valamit átvett tőlük abból, hogy azért meg kéne bizonyítani az állításainkat. Neki legalábbis meg kéne győződni, hogy jó-e az, hogy máskor is alkalmazható legyen, és ezért aztán alkalmazott egyfajta geometriai indoklást. Tulajdonképpen egy négyzetet egészít ki huncut módon, és hát ezzel indokolja, tulajdonképpen itt, ha általánosan végig számoljuk azt a kiegészítést, hogy itt ezeket a sarkokat kell hozzátenni, meg ezeket a téglalapokat, azokat szépen hozzáteszegetjük, és akkor megint itt van a megoldó képlet. Tehát lényegében ugyanaz, nem több, lényegében csak azzal, hogy a moszlim az úgy érezte, hogy indokolni kéne. Aztán később leszoktak erről is, őseink egy jó darabig. No, bizonyos értelemben a kedvencem, a polihisztor, Omar Khayyám. Ha itt vannak világirodalomban járatosak a hallgatóság között, akkor igen, őről van szó, a perzsák egyik legnagyobb költőjéről van szó. Ha vannak csillagászok, akkor számunkra igen, ez az az Omar Khayyám, aki Maliksá szultán parancsára naptárreformot készített elő. Egyesek szerint, ha az akkor bevezetik, jobban járunk, mint Gergely pápa Clavius vezette csapatának naptárával, de ez akkor elveszett egy ideig. Nem került bevezetés, mert a szultán időnek előtte meghalt. Na minden esetre ő már lényegében harmadfokú egyenletet oldott meg, ugye ami úgy fogalmaz, egy köb meg egy oldal és valamely szám együtt egyenlő egy négyzettel. Na most furcsának tűnhet, hogy így rontam fel az egyenletet mai terminológiával. Abban az időben még mindig élt az a görög elv, hogy hát olyan zöldséget nem lehet csinálni, hogy egy térfogathoz területet, vagy nagy Isten hosszúságot adok hozzá, ez nem lehet. Összeadni csak egy nemű mennyiséget lehet összeadni, tehát térfogathoz térfogatot. Ezért kell itt egy hosszúságnak egy ilyen négyzet együtthatót adni. Na most olyan geometriai elvek alkalmazásával, amit manapság középiskolákban tanítanak, ez Euklidesz könyvén már benne van, ugye a Párhuzamos szelők tétele című rémregény, azt használva geometriailag meg lehet oldani az egyenletet. Hogyha AB-t, C-t én szakaszhosszaknak tekintem, akkor meg lehet szerkeszteni itt ilyen téglalapokat, lehet húzni egy félkört, meg egy derékszögű hiperbolát, ezen x-er y egyenlő konstans egyenletű, annak, akit egyenlet is érdekel, olyan hamulát. És itt, ha látható, ugye J-vel, ott talán a J is látszik, de nekem azt mondták, hogy ide mutogassak, mert másképp elmegy a hangom. Ezt a J-t levetítjük, és ez az LG távolság, ez az X. Na, innentől kezdve meg tudunk oldani harmadfokú egyenletet is, ugye a 12. század elején. Hát akkor hogyan tovább, ugye, ha lúd legyen kövér? De akkor rögtön most már egy kicsit el matematikus módra, mai matematikus módra megfogalmazott kérdések jöjjenek itt. Meg lehet-e oldani, ugye geometriailag oldotta meg a perzsa a harmadfokú egyenletet, a geometriai szerkesztése. Persze én is tudom, önök is tudják, hogy körzővel vonalzóban nem lehet hiperbolát szerkeszteni, de ezen tegyük túl magunkat. Hiperbolával, ha meg lehetne szerkeszteni, korrekt volna az eljárás. De lehetséges algebrai módon is megoldani, hiszen alkvarizminél is a geometria az csak indoklása kellett algebrai módszer. Hát ez egy kérdés. És aztán jön végképp, ha lúd legyen köve, és a negyedfokút meg lehet oldani valami huncut görbékkel. Hát, ugye úgy vélték az iszlám tudósok, egészen addig, ameddig az iszlám kultúrák tudományosan virágoztak, ez durván a 15. század közepéig volt, amikor már az igazi tudományos központok sokkal északabbra voltak a mai, ezt sose tudom, hogy melyik volt köztársaság, mindenesetre Buharában, meg Szamarkandban, hogy azt hiszem Kirgizisztán ez, vagy Üzbegisztán, nem tudom pontosan. Tehát ott voltak, és egy Alkasi nevezetű moszlim tudós volt az, aki az utolsó nagy középkori moszlim matematikus volt. Hát egészen addig úgy vélték, hogy csak geometriai úton lehet megoldani. Aztán a művelt Európa meg azt gondolta, hogy ezt először a 16. századi itáliai matematikus professzorok, meg a maestrók, azok cáfolták meg. Na itt a maestrónál egy pillanatra meg kell állni, hogy mi maestró, itt szerepel mindjárt két maestró is, a Benedetto, nevezik egyszerűen Benedeknek, meg a Dardi, meg van itt még egy név, erről majd később, hogyha valakinek valonnan ismerős ez a név, akkor arról van szó, arról az úrról. De ezek mik ezek a maestrók? Ezek a maestrók, ezek számolómesterek szó szerint, de könyvelők, számolómesterek voltak, akik a kereskedők, bankárok mellett ugye komputer hiány végezték a számolásokat. Ezeknek Itáliában megvannak ma is az utódai. A mafiánál úgy hívják őket, hogy ők a konciérék. Ugye? Ők az egyedüli emberek, akik visszamennek beszélni a Donnak, mert őt nem lehet kinyírni. Nem lehet, mert akkor nincs, aki tudja, hogy a svájci bankszámláknak mik a kódjai. És ebben dollármilliárdok veszhetnek el. Na ekkor is nagyon értékes emberek voltak, és ráadásul reklámozták magukat. Egyenlet megoldó versenyekre hívták ki a professzorokat. Általában ők nyertek, nem a professzorok. Na most őnekik vannak részleges eredményei, és részleges eredményei vannak Piero della Francescának is, hát a kor híres festőjéről van szó, tehát ő róla. Na, Dardinak egy 14. századi értekezése, van egy értekezése, mert 194 egyenlet megoldásra szerepel. Szövegesen van minden, konkrét számokkal, és no comment, no magyarázat, így jön ki a végeredmény, ennyi a végeredmény. És hát ott van egy ilyen is, egy harmadfokú egyenlet, amire fölír egy ilyen képletet, hogy hát itt a gyök. Le lehet ellenőrizni, jó. Na de háladatlan utókor rögtön abba gondol, hogy hogy az öreg ördögbe jött erre rá, hogy egy ilyen. Hát indokolta-e valahogy az eljárását? Illetőleg általános érvénye a módszere, vagy csak azért sikerült ezzel a képlettel kiszámítani, mert az a 60.200 meg 4.000 az olyan, amilyen, annyi, amennyi. Na, mit lehet csinálni? Az, mert rekonstruál. Tehát elkezd teljesen nem adekvát módon, de 20.-21. századi módon gondolkozni. Azt mondja, hogy könnyen lehet, hogy olvasta Al-Khwarizmit. Olvasta a muszlimoknak a, sőt, szinte biztos, minden valamire való európai matematikus ebben az időben, vagy korábban még inkább, muszlim mecsetiskolákban tanulta a matematikát, speciál a 900-as évek végén egy Gerber nevezetű francia is ott tanulta a matematikát, hispániai móroknál. Aztán, de neki félbe maradt matematikai karrierje, mert Rómába rendelték azzal, hogy pápa lett belőle. Úgy hívták innentől kezdve egy második Szilveszter, hogy mit tett a magyarok érdekében, azt mindenki tudja. De hát tanulszak, amelyre nézve a Derék Gerber is matematikus volt. Na, minden esetre, ha az Al-Khwariznél jó volt a négyzet, másodfokú egyenletnél, evidens, hogy mit csinálunk harmadfokú egyenletnél, kockát. És nézzük meg, hogy ugyanúgy kockával meg lehet-e csinálni. Igen, meg lehet csinálni, szépen szét lehet vágni a kockát, ugye van itt lenne egy kocka, itt fönn a másik kocka van, és közben pedig négyzet alapú hasábok. Hogyha ezeknek a területét szépen összeadom, és összehasonlítom ezzel az egyenlettel, akkor nyilván ugyanazok lesznek a gyökök, ugyanúgy jönnek ki a gyökök, hogyha én ugyanazokat az együtthatókat tekintem, tehát kapok egy föltételrendszert arra, hogy milyenek legyenek az együtthatók. És hát Isten igazából itt a föltétel, nem érdekes, nem olyan, amit megjegyezni érdemes, lényeg az, hogy van egy együttható föltétel, aminél működik a dolog, és ha ilyenek az együtthatók, akkor működik a dolog. Ha nem ilyenek, akkor nem működik a dolog, mert akkor nem működik ez a kockás kiegészítés. És hát tulajdonképpen ezek és az ilyenek később Benedeknél is tekinthetők az első kísérleteknek, hogyha speciális esetben is, de az egyenleteket megoldjuk algebrai módszerekkel, ne kelljen geometriára hagyatkozni. Hát a 16. század az áttörés, ugye ez a régi hiedelm szerint is, és az igazi hunyó a dologba fő szereplő, egy Tartalja nevezetű valaki, ő egy számolómester volt, ez a Tartalja intent, hogy dadogó. Ez egy gúny név, eredeti névén Nicolo Fontana volt, csak nagyon dadogott, és hát rajta ragadt, hogy dadogó. Ő számos professzort vert meg egyenlet megoldó versenyben, de olyan gazdag volt, hogy a pénzdíj nem kellett neki, csak ahhoz ragaszkodott, hogy hirdethesse, hogy a Mario del Fiortól kezdve ezeket és azokat legyőzte. Na, ő rájött arra most, hogyha átüröm ilyen alakba, hogy hát lehet fölírni egy ilyen megoldó képletet. Na most, ha valaki ránéz, akkor azt mondja, mint Rúzsa Sándor a Rozikára, hogy hibbecsúf. Ugye? Hát ez ritka ronda, manapság is arról nevezetes, hogy tudjuk, hogy van, nem használjuk. Manapság egész másképp nézünk ezekre a dolgokra, de itt vannak. Hát ez az úgynevezett Cardano képlet. Cardano, ő a Milánói Egyetem professzora volt, hát a fejlesztők szerint ellopta az eredményét, jól látta azt a szegény Tartalját, és megszerezte tőle az eredményt hitegetéssel, és aztán leközölte a Igen szerény című, Ars Magna című könyvébe, ugye a Nagy Művészet, Nagy Tudomány című könyvébe. Tulajdonképpen a Tartalja ötlete az volt, hogy összegként állítja elő az ismeretlent, és akkor ennek a két összeadandónak a köbeire csak P-től és Q-tól, tehát az eredeti együtthatóktól függő másodfokú egyenletet lehet fölírni. Ugye itt a köbgyek alatt, ami van, az vészes hasonlít egy másodfokú egyenlet gyökére, tehát egy ilyen van alatta, és hát ezzel meg lehet oldani a az egyenletet. Az egy másik történet, arról nem esik szó, hogy gond van, ha három valós gyöke van az egyenletnek, akkor még komplex számokat is bele kell keverni a dologba, mert nem jönnek ki a gyökök, de ezzel nem akarok bántani senkit komplex számokkal, ameddig nem muszáj. Na de a lényeg az az, hogy ez is ugyanúgy működött a harmadfokú egyenlet megoldása, mint a mezopotámiáknál a másodfokú. Tehát az eredeti egyenlet együtthatói segítségével fölírtunk egy olyan ott elsőfokút, itt másodfokú egyenletet, aminek a gyökei alapvető szerepet játszottak a megoldásban. Ezt nevezték őseink rezolvens egyenletnek is. Hát akkor nosza. Itt van egy program. Hát keressük meg a negyedfokú egyenleteknél ezt a rezolvens egyenletet, ami harmadfokú vagy alacsonyabbnak kéne lenni, ami segítségével meg tudjuk oldani a negyedfokút, és hogyha elég perverzek vagyunk, akkor fel is írunk még ilyen nagy képleteket, mint a kardinál képlet, vagy még nagyobbat. No, hát egy probléma, ami ilyenre vezet, ez a Susanne, abban az időben ilyen Susanne, tehát ilyen lányos nevei is voltak fiúknak, a Dakoly az fiú volt, a Cardanohoz adta ezt a problémát, ami hát erre a negyedfokú egyenletre vezet, hogyha az egyenletrendszerből kiküszöbölünk mindent. Na most, hát ezt Cardano nem tudta megoldani, de szerencsére volt nála egy fiatal, én tinédzser szolgáló legény, a Ferrari, aki komoly matematikai tehetséget árult el, és Cardanónak azért tanítgatta a Ferrarit. Ferrari megoldotta a problémát, és tulajdonképpen egy geometriai dolog van mögötte, Euklidesz egy tételének általánosítása, de egy huncut átalakítás van emögött a geometria mögött, nevezetesen, hogy ebből egy másodfokú kifejezés négyzete lesz, ebből pedig egy elsőfokúnak a négyzete. Utána már csak egy gyököt kell vonni, és másodfokú egyenletnél vagyunk. Persze némi huncutság kell azért, az, hogy kiszámoljuk, hogy mit kéne hozzáadni, kibővíteni. No de megint az a kérdés, hogy a Ferrari megoldotta ezt a problémát, de általános a megoldás, vagy megint függ az együtthatóktól, mint Dardinál. Hát Ferrari-é már nem függ. Ugyanis hát ilyen kis csúnya számolással meg lehet győződni arról, hogyha a kiindulási egyenletünk az ráadásul még benne van a köbös is, amit egyszerűen ki lehetne ejteni, de nem érdemes vele bajlódni, akkor meg lehet csinálni, hogy ez a negyedfokú polinom, ez egy másodfokú négyzete, mínusz egy másodfokú polinom. Na most mi volna a nyerő? Ez az alfa egyelőre egy később meghatározandó szám benne. Akkor volna nyerő, hogyha itt egy teljes négyzet volna. Na most egy másodfokú egyenletnek a bal oldala mikor teljes négyzet? Mikor van az egyenletnek két megegyező gyöke? Hát akkor, ha a diszkriminánsa nulla. Hát, hogyha az ember fölírja ennek a polinomnak a diszkriminánsát, akkor ez a bájos kifejezés adódik, ami csak annyiból érdekes számunkra, hogy szemmel láthatóan alfába harmadfokú. Ugye? Tehát kapunk alfára egy harmadfokú egyenletet, aminek mik az együtthatói? Az eredeti együtthatók, ez az ABCD, meg még valami számok. Tehát konstansok. Tehát a negyedfokú egyenlet megoldása megy ugyanarra a kaptafára, mint a harmadé, meg a másodé. Na, ez végképp felvillanyozta őseinket. Aztán ezt a vélekedést, ezt tovább erősítette a Viétnek, a negyedik Henrik francia királynak volt udvari csillagásza és matematikusa, rájött arra, amit tehát speciális esetben megint mindenki ismer, ez a második egyenlet gyökélyes együtthatói közötti összefüggés. Na most ez n-fokú polinomra is igaz, hogy itt ne legyenek mindenféle mínusz egy a valanyadikonok, azért huncut módon a gyökeket mínuszokkal jelöltem, ugye ne kelljen olyanokat írni. Mindenesetre itt a fordítottja van, hogy az egyenlethatók a gyökök racionális függvényei, polinomjai. Na most ezt kéne valahogy visszacsinálni, hogy a gyököket visszakapjuk az együtthatókból, nyilván a racionális műveleteket, tehát a négy alapműveletet, meg még egész kitevős gyökvonásokat is megengedve. Hát beindult a hajsza a gyökképletekért, szóval sem érdemes matematikusok vettek benne részt, Euler, Lagrange, Legendre, hát a kor legnagyobbjai próbálkoztak vele, de nem igazán működött a dolog. Ekkor aztán a 18. század vége felé néhány eretnek matematikusban fölmerült a gondolat, hogy talán nincs is gyökképlet. Előfordulhat ez a szörnyűség, hogy olyan nincs. Nem olyan szép gyerek a világ, hanem van benne ilyen csúnya dolog. Na de ahhoz, hogy negatív eredményt nyerjünk, ahhoz eléggé pontosan meg kell fogalmazni, hogy mi az, aminek a nem létéről akarunk meggyőződni. Mert ameddig pozitív eredmény felé hajtunk, addig hát itt vanni, kijött, visszaértesített. Jó, hát akkor így kell számolni. Tehát az, ott nem kell sokat cifrázni, hogy miből álljon az a módszer. De hogyha azt akarom, arról akarok meggyőződni, hogy nincs valami, akkor azért meg kell mondani elég pontosan, hogy mi az, ami nincs. Na mi az, ami nincs? Hát ezért most innentől kezdve egy kicsit keményebb matematika jön, de azért még ígérem, szolid leszek. Tehát itt már a formalizmus az teljesen 20. századi lesz, hogy meg a maga a megfogalmazás is. Tehát van egy polinomunk, ami legalább másodfokú, és létezik-e az a kérdés, hogy csak n-től, vagyis csak a fokszámtól függő olyan eljárás, ami az együtthatókból megadja a gyököket, a négy alapművelet, meg egész kitevős gyökvonás véges sokszori alkalmazásával. Óvatosan föl lehet tenni egy második kérdést is. Ha nagyisten valamelyik n-re azt kapnánk, hogy nem, akkor még mindig van egy tartalék kérdés. Esetleg olyan eljárás van, ami függ az együtthatóktól is. Tehát maga, hogy milyen lépéseket kell egymás után csinálni, ugye eddig nem függött az együtthatóktól, velük kellett ugyan számolni, de hogy mit, hogyan, az nem függött tőle. Hát most az a kérdés, hogy esetleg egy ilyen szolidabb programot végre tudunk-e hajtani. Hát az első nemleges válasz, megint egy olasz, a Paolo Ruffini nevéhez fűződött, de hát bizonyítása nem volt teljes, hézagok voltak benne, többek között jogtalanul tételezte föl azt, hogy gyök pedig van. Ez nem nyilvánvaló, hogy van. Ez Gauss doktori értekezésének a témája volt, amit akkor úgy neveztek, hogy az algebra alaptétele, ma úgy nevezik, hogy a klasszikus algebra alaptétele. Nem egy egyszerűen bizonyítható, nem egy triviális dolog, és hogy az, hogy Gaussnak sikerült először igazán mutatja, abban az időben hát egyértelműen Gauss volt a matematika fejedelme, ő az a bizonyos elsőfajú zsenik közé tartozott, akit már a saját kora is igen magasra értékel. No, tehát ekkor még ez nem volt meg, de más probléma is volt Ruffini bizonyításával. Aztán egy 28 évvel később az amúgy hányatott sorsú és nem túl hosszú életi norvég, a Niels Henrik Abel végre adott egy korrekt bizonyítást, 1826-ban jelent meg egy olyan matematikai folyóiratban a dolgozata, ami azon kevesek közé tartozik, ez a régiek közé, a mai napig létezik és működik. Akkor úgy hívták egyszerűen, hogy Krele Zsurnál, a Krele alapító főszerkesztő, Leopold Krele volt. Ma úgy hívják, hogy Zsurnál für reine angewandte Mathematik. És hát itt nekünk a Bolyai Intézet könyvtárban is megvan az első számtól kezdve, ott, ha valaki akarja, elolvashatja Abel bizonyítását. Megnyugtatásul nem annyira nehéz olvasni, nem gótbetűs. Tehát már 1826-ban becsülettel a tudományos cikkeket latinbetűkkel írták a németek is. Amúgy a szóhasználata meg egy egész, szóval húzós egy olvasmány, hogy mondjam. Na most az a sors iróniája, hogy mindketten először úgy vélték, hogy megtalálták az ötödfokú egyenlet gyökképletét. Aztán rájöttek, hogy talán mégse, és akkor mondták, hogy most már végképp meg kéne próbálkozni a fordítottjával, és az végül Abelnek sikerült. De ezzel még a második kérdésre nincs meg a válasz, és tulajdonképpen, ugye, még ők, Ruffini is, meg Abel is ezzel a rezolvers egyenletmódszerrel dolgozott, utána jött egy még fiatalabb francia, az Évariste Galois, aki élt összesen 21 évet, egy borzasztó ostoba párbajban lelte alá. Minden párbaj ostobaság, pláne meghal benne valaki, de ez még ostobább volt, mint az. Tehát elte eredményeivel hiába kilincselte a Párizsi Akadémia nagyjainál, mindenit elhajtották, elutasították. Végül az elméletének lényegét halál előtti éjszakán egy hosszú levélben leírta. Ezt a levelet 21 év múlva Liouville megértette, és innentől kezdve hát van egy olyan, hogy Galois elmélet. De az ő módszere az alapvetően más volt, mint elődeié. teljesen absztrakt. Tehát teljesen olyan, mint a 20. századi. Matematika már tulajdonképpen őt tekinthetők a modern algebra előfutárának, megteremtőjének. És hát végül röviden szeretném vázolni azt, hogy mi volt Galois útja. A részletes kifejtése az sokadik fél évben egy fél éves, minimum heti 2 órás algebra kurzus, előtte 4-5 fél évig nem árt algebrát tanulni. Az ember megérse, úgyhogy erről itt nem lesz szó. Na, minden esetre ugye szükség van az algebrai struktúrák fogalmára, ezek halmazok ellátva műveletekkel. A legősibb, legegyszerűbb a testnek a fogalma, amikor, hát ez a C, ez a komplex számok testét jelölti, ez csak a teljesség kedvéért van itt, ami, hát a szokásos 4 alapművelet nem vezet ki belőle. Számoknak egy olyan összessége, halmoz, amivel ezek nem vezetnek ki, tehát az összeadás, kivonás, szorzás, és nyilván a nem nulla elemek hányadosa is benne van, ezt nevezük testnek, és a számtest az, ami hát számokban áll, a komplex számoknak valami része. Na most, ha van 2 test, ami az egyik tartalmazza a másikat, akkor azt a nagyobbikat, hogy mondjam így, azt a kisebbik bővítésének nevezzük. Ez egy nem igazán meglepő fogalom, de ez is kell. És végül, ami Galoisnál végképp egy újdonság, az a csoport fogalma. Az objektumok egy olyan összessége, amelyeket lehet szorozni, vagy én kijelölök, megadok egy szorzást, minden páros hozzárendelek egy harmadikat. Ez egy szorzás. Ez a szorzás asszociatív. Ezt tudjuk, micsoda? Nem föltétlenül kommutatív. Van egy olyan elem az összességben, ami úgy viselkedik, mint a számok körében az egyes, nevezzük őt egységelemnek, és minden elemnek van inverze, nevezetesen olyan elem, hogy akár merről szorozzuk fel az adott elemet, egyet kapunk. Na, Galoisnál ezt a csoportot permutációk, bijektív leképezések alkották, amiket ők abban az időben helyettesítéseknek neveztek. És akkor újra lehet fogalmazni a problémát, Galois szépen megfogalmazta a problémát, nem gyökképletet keresett ő, hanem azt mondta, hogy általában uniform eljárás kell. Azt mondta, hogy tulajdonképpen ez a megoldhatóság, ez azt jelenti, hogyha kiindulunk az együtthatókat tartalmazó legszűkebb számtestből, az gyökmennyiségekkel bővítjük, akkor eljutunk-e véges sok lépésben gyökmennyiségekkel, ilyen alakú számokkal, mindig bővítünk, és mindig testé tesszük, tehát a művelet eredményeket hozzávesszük, hogy eljutunk-e odáig, hogy ez a kapott nagy gombóc, ez a nagy test, ez már tartalmazza a gyököket. Tudnék, hogyha ilyen nincs, ilyen bővítés nincs, akkor nyilván a nem létet nem kell keresni, tehát gyökképletet nem kell keresni, mert egyáltalán nincsen konstrukció. És akkor az ötlet, amit aztán végképp zseniális volt, ez a megfogalmazás egy nagyon gyümölcsöző, de nem ebben van az igazi zsenialitás, hanem az alapötletben, hogy testbővítés létét, tehát ilyen testbővítés sorozathoz, hogy hozzá tudott rendelni csoportoknak egy sorozatát, a növekvő testekhez csökkenő csoportokat, csak a teljesség kedvéért, mégpedig ezt a csoportot, ezek olyan permutációk alkotják, a bővebb testnek olyan permutációja, ami a szűkebbet elemenként helyben hagyja, és ráadásul a műveletekkel szemben jól viselkedik, vagyis a szorzat képe az a képek szorzata, az összeg képe, az a képek összetel lesz, tehát struktúrajőrző leképezés lesz. Hát ezek egy csoportot alkotnak, és ennek a csoportnak a szerkezetétől függ az, hogy van-e uniform eljárás, vagy nincs. És hát az eredményei, hogyha n nagyobb, mint 4, akkor nincs az alaptestnek, az együtthatók által generált testnek egy olyan bővítése, ami tartalmazza a gyököket, mert az ehhez rendelt Galois csoport az nem olyan, amilyen. De sajnos a második kérdésre is negatív a válasz. Bármely fokszámra föl lehet írni olyan egyenletet, aminek a gyökei nem kaphatók meg az együtthatókból. A 4 alapművelettel a legegyszerűbb az ez az egyenlet. Ennek az egyenletnek a gyökei nem kaphatók meg az együtthatókból, a 4 alapművelettel és gyökvonásokkal. Ezért aztán fölértékelődnek a numerikus közelítő módszerek, különben is egy egyenletnek a pontos gyöke, azt szokták mondani, egy hülye matematikuson, kollégám elnézést, egy hülye matematikuson kívül más nem érdekel. Mindenki csak az érdekel, hogy egy adott hibahatáron belül egy közelítő megoldást találjon. Az összes alkalmazásban ez a lényeg, hiszen a kiindulási adatok az esetleg mért adatok, a mérőműszerek sem pontosak, tehát azoknak is van hibahatáruk, tehát egy adott hibahatáron belül közelítés kell. Ilyen eljárások pedig hát bőségesen vannak. És azt hiszem, ugye itt ezt föltettem ezt a diát, hogy köszönöm a figyelmüket, de mivel még úgy nézem, hogy van 2 percem az 50 percből, hát ezért térjünk vissza egy pillanatra Omar Khayyamhoz, őt emlegettem, és na, pont azt a egyik puskámat nem hoztam el, de nem baj. Tulajdonképpen hát Omar Khayyam, mint a perzsák legnagyobb költője, 101 négysoros versikéje maradt föl, a rubák, rubáját a többes számba, ezt most tanultam Szabó Lőrinctől. Szabó Lőrinc fordításában hát egyet-kettőt a magam nem éppen sztentori színészi hangján engedjenek meg, hogy mondjak. De ez Omar Khayyam szemtelen tudósi hát attitűdjére azért mond valamit. Hallgattam én is ifjan és sokat, vitázó szenteket, doktorokat, körülmagyarázták a semmit is, de sosem lettem tőlük okosabb. Ez az egyik. A másik pedig, ugye említettem, hogy hát csinált ő naptár reformot is. Hát ezt is megörökítette, a naptár reformját is egy rubában. Sokat számoltál, és így lett végre jobb naptárod éveit, kérdik. Á, dehogy. Csak törültem a meg nem született holnapot, és a halott tegnapot. Hát minden reform, naptárreform ír, mert hogy berakunk napot, kitörlünk napot, tehát pontosan leírja. És hát végezetül, ami egy kicsit végzetés lett neki, mert Maliksa halála után iszlám fundamentalisták kerültek uralomra, és azok már nem jól tolerálták attitűdjét. Azt még megbocsájtották, hogy a nőket szerette, az egy derék moszlim szokás, de hogy a bort is. Barátaim, jó kedvem van nagyon, egész házam megint lakodalom, elhagytam az észt, a meddő banyát, és a szőlőlánya az új asszonyom. Köszönöm tényleg most a figyelmet.
Köszönjük docens úr előadását, kedves közönségünk, kérem tegyék fel kérdéseiket.
Mindezek után, hogy ezt az együttható föltételt leszett említeni, hogy van-e egyáltalán, létezhet-e olyan könnyen kezelhető eljárás annak eldöntésére, hogy tehát egy konkrét egyenlet gyökei megkaphatók-e az együtthatókból? Létezhet?
Hát sajnos ilyen nincsen. Ehhez nagyon kemény szürke állomány kell. Tehát az egy csoportról, megállapítani egy permutáció csoportról, hogy rendelkezik ezzel a tulajdonsággal, matematikus kollégáimnak feloldhatóság nevű tulajdonsággal, annak eldöntésére nincs algoritmus. Nincs algoritmus. Kell a szürke állomány. Kis elemszámú csoportoknál rutin programokkal, rutin szoftverek, mint a Maple vagy a matematika, ezt hajlandók valahogy föltárni a csoport szerkezetét, és akkor ebből lehet következtetni, de sajnos nincs. Legalábbis nem ismeretes, azt nem tudjuk, hogy nem is létezik, azt tudjuk, hogy még nincs.
Köszönöm szépen.
Hammurapi idején már vontak négyzetgyököt, engem az érdekelne, hogy hogyan.
Hát hogyan, itt a... Még mondtam, hogy ne vigyék el a táblát. Szóval, de el lehet mondani ezt szóban, és nagyon egyszerűen. Tehát valaminek ki akarjuk számítani a négyzetgyökét, akkor azt két szám közé tudjuk tenni besléssel, ugye? Mert a négyzetgyök egy olyan valaminek a négyzete az adott szám. Hogy egyszerűen a példa, négyzetgyök 2-t akarjuk kiszámítani, jó? Az nyilván 1 és 2 között van. Egynél nagyobb, mert ugye egynek négyzete 1, 2-nél kisebb, mert 2-nek a négyzete 4. Tehát valahol a 2 között van. Akkor vesszük az egykettedet, a közepét, a számtani közepét az egynek meg a kettőnek, az nyilvánvalóan belül van ebbe az intervallumba, és ez vagy nagyobb, mint a gyök 2, vagy kisebb, mint a gyök 2, most felejtsük el, hogy tudjuk, hogy nagyobb. De hogyha a kettőt elosztjuk ezzel a számmal, akkor biztos, hogy a másik oldalról közelítünk. És már is, tehát ez a 3 ketted, meg az egyik volt a 3 ketted, a másik pedig most Én nem tudok rendesen fejbe számolni, bocsánat. De minden esetre a másfél és egy kisebb közé be tudtuk tenni. Benne van ebben az intervallum. Akkor veszük ennek az intervallumnak is a közepét egyik értékként. Kettőt megint elosztjuk vele, ezzel megint közre zártuk, de egy sokkal rövidebb intervallumban zártuk be egy kettőt. Na most, hogyha ezt kipróbálja otthon a nyomogatós számológépével, akkor az ötödik lépésben megkapja azt a nyolcszegyű számot, amit a számológépe a gyökjel megnyomásával adna, tehát gyorsan konvergáló eljárás, és vélhetően, mert ugye az hadititok, hogy mi van a chipbe beégetve, de vélhetően ez a módszer van benne a chipben is. Tehát ez egy hatékony, gyors eljárás.
Én azt szeretném megkérdezni, hogy mint az előadás elején is elhangzott, hogy az ókori kínaiak hogyan oldották meg a kettőnél több ismeretlen egyenletrendszereket. Erről nem sok szó esett.
Hát erről nem sok szó esett, mert itt a polinom alakújakra koncentráltunk, de ténylegesen kicsit utaltam rá benne, tehát ilyen háromszög alakúra hozták. Tehát nyilván mindenki tanulta ezt annak idején az oskolába, ilyen egyenlő együtthatók módszere, azt hiszem úgy nevezték ezt annak idején, tehát hogyha megfelelő számokkal megszorozzuk az egyenleteket, összeadjuk vagy kivonjuk, akkor onnan hullanak ismeretlenek. És ettől nem változnak meg a gyökök. Ezért aztán szépen olyanra lehet csinálni az egyenletrendszert, ilyenek véges számú lépésével, hogy a bal oldal az háromszög alakú. És még mindig ugyanazok a gyökök, és akkor alulról az legalsó egyenletben egyetlen egy ismeretlen van csak, abból azt a gyököt megkapjuk azonnal. Egyel fölötte lévőbe behelyettesítjük, az is egy ismeretlenes marad. Akkor már ezt a kettőt helyettesítjük egyel följebb, az is egy ismeretlenes. Tehát ahelyett, hogy megoldanánk mondjuk egy nagy n ismeretlenes egyenletrendszert, meg kell oldani n darab egy ismeretlenest némi számolás után, de ez a számolás olyan, hogy egy számítógép az nagyon gyorsan tudja darálni ezt az eljárást, mondjuk a modern matematikában ezt Gauss nyomán ismerjük. Különben a kínaiak azok öt ismeretlenig jutottak el a konkrét példáinkban.
A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva professzor dr. Botos Katalin, az STE Gazdaságtudományi Kar Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézetének egyetemi tanára tartja meg az Idősödés gazdasági következményei hosszú távú tendenciák című előadását. Szeretettel várjuk Önöket a jövő héten is, viszontlátásra!